Kedves hallgatóink, szeretettel köszöntöm Önöket, Pozsgai Nóra vagyok. A Kerengőben Köves Slomóval, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség vezető rabbiával beszélgetünk. Szó lesz többek között az élet szeretetéről, a nők fontos szerepéről a családban és a hitközségben, az ifjúság és a nem hívők megszólításáról, profi kommunikációról, valamint a keresztényekkel való őszinte és pozitív kapcsolatról.
Egy olyan hiteles és őszinte közös pont az Isten ige szeretete és annak a keresése, hogy a bibliai értékeket hogy lehet a mai világban megélni, amire építve szerintem a zsidóság és a kereszténység egy komoly emberi, erkölcsi, intellektuális tartást tud adni a mai magyar társadalomnak.
Az ortodox főrabbit Óbudán látogattam meg az Emich székházában. Először azt kérdeztem tőle, mi az a sajátos haszid lelkiség, amit az Emich képvisel Magyarországon?
A magyar zsidóságról, amikor beszélünk, akkor általában 100 000 zsidóról szoktunk beszélni, akiknek a nagy része Budapesten él, és ezeknek az embereknek a nagy része nem gyakorló vallásos zsidó, sőt, sokan az identitásukban sem feltétlenül zsidók, hanem csak tudják, hogy van egy zsidó nagyszülőjük, vagy van zsidó családi hátterük, és ez azért fontos, hogy ezt értsük, mert az Emich szellemiségének a lényege, hogy ezeket az embereket megpróbálja elérni. Az Emich egy olyan furcsa, vagy első hallásra furcsa szellemiséget képvisel, hogy az egyik oldalról a magyarországi hitközségek közül az Emich talán kiemelhető abban, hogy ortodox és a hagyományos értékeket fontosnak, a vallási rituálékat, szabályokat a legautentikusabb és legeredetibb formájában akarja megtartani. Ugyanakkor viszont azt gondolja, hogy ezeknek az értékeknek, ezeknek a gyakorlatoknak, ezeknek a szokásoknak tud üzenete lenni egy mai világi ember számára is, és ezért a világi nyelvre igyekszik ezeket a dolgokat lefordítani, és olyan az emberek számára is relevánssá tenni, akik nem akarnak naponta 3-szor imádkozni, vagy egyszerűen nem is tudnak, mert kiestek ebből a körből, kiestek a hagyománynak a láncolatából, és ha össze akarnám foglalni, hogy mi az Emich szellemiségének a lényeg, akkor ez, hogy az egyik oldalról egy ősi hagyomány, egy 3000 éves hagyomány, kultúra tulajdonképpen, azt is lehetne mondani, civilizáció, a zsidó nyelv, vallás és értékek megélése és megvallása, de ugyanakkor ennek az egésznek az olyan fajta kommunikálása és átadása a mai világ embere számára, itt nyilván elsődleges célcsoport a zsidó származású, zsidó identitású emberek, de tágabb értelemben a többségi társadalom számára is, hogy az érthető és emészthető legyen, és valamilyen relevanciát jelentsen a mai világi ember életében is. A haszidizmus az egy olyan fajta irányzat az ortodox zsidóságon belül, amely a zsidóságnak a megélését örömmel, tánccal, énekkel, és egy nagyon mély, tulajdonképpen a kabala, tehát a zsidó misztika filozófiájára építve egy nagyon mély átéléssel tartja, és mindez nagyon autentikussá és nagyon vonzóvá teszi a mai ember számára, hiszen a mai világban hiányoznak azok az autentikus hangok, amelyek egyszerre valamilyen nagyon ősi kultúrát és ősi igazságokat, ősi bölcsességeket tartalmaznak, és mégis az embernek az érzelmeire is hatnak, nem csak a fejére. A mai zsidó vallási palettán két fő hitközség van, a mazsihisz és az Emich. A mazsihisz az úgynevezett neológ irányzatot képviseli, amelyik a 19. században a zsidóságnak az integrációját képviselte a magyar társadalomban, és az Emich pedig a másik nagy hitközség, amelyik ezt a fajta mély megélést ugyanakkor egy nagyon modern és nagyon mai nyelvezeten. Én magam is különben, ha szabad egy ilyen személyes kis kitérőt tennem, személyemben is ötvözöm ezt a kettősséget, hiszen egy olyan családban születtem, ahol a szüleim ugyan zsidók, de nem adtak nekünk zsidó neveltetést. Ők a kommunizmusban nőttek föl a holokauszt után, amikor az egész zsidó identitás, és amúgy általában a vallási identitás az nagyon tabusítva volt. Tehát egy ilyen családban nőttem föl, és 10 évesen ismerkedtem meg ezzel a Chabad szellemiséggel, és mentem külföldre tanulni. Tehát egyszerre ismerem rabbiként ezt a szellemiséget, és élem meg a mindennapokban is, de közben értem, és beszélem a mai magyar ember nyelvét is.
Ez a Chabad haszidizmus, ez érdekes, hogy mi a gyökere, volt egy nagyon karizmatikus rabbia.
Egész pontosan nem egy, hanem 7 rabbia volt. A közösségnek, ennek a irányzatnak a gyökerei a 18. századra nyúlnak vissza. Maga a haszidizmus, amiről beszéltünk egy pár szót, ezen belül egy irányzat, a Chabad irányzat. Ennek a mozgalomnak a tanítása a 18. században az volt, hogy ahhoz, hogy érzelmekkel, gazdagon, hitelesen átéljük a vallásnak a jelentőségét, az örökkévalónak a szolgálatát, ahhoz nem elég a közösségi élmény, nem elég az, hogy valamilyen nagy vezetőt követünk, hanem az intellektuson keresztül vezet a szívhez az út, és az intellektust pedig arra kell használnunk, hogy tanuljunk, meditáljunk, próbáljuk megérteni a világ és a létezés nagy kérdéseit, és ezért ebben az irányzatban nagyon nagy hangsúly van a tanításon, a tanuláson, és azon, hogy mindenkinek saját magának kell tanulnia és elmélyülnie, nem lehet másokra, a közösség vezetőire hagyatkozni, és valahogy tőlük megkapni az átélést. A Chabad mozgalomnak az igazi reneszánsza az a holokauszt után kezdődött, a másik neve a mozgalomnak a Lubavicsi, mert Lubavicsban egy kis orosz faluban indult ez az irányzat. Akkor a 7. Lubavicsi rebe, Menachem Schneerson rabbi, aki addigra már New Yorkban élt, a mozgalmat egy világmozgalommá tette, és a híveit szétküldte a világon mindenhol, hogy ott próbálják a zsidó életet erősíteni, újjáéleszteni, és mind az intellektuális mélységet, mind pedig az érzelmi átélést felébreszteni mindenhol, és ezt tegyék a legnagyobb nyitottsággal, és a legmodernebb, legmaibb eszközökkel. És ettől lett a Chabad mozgalom talán a legnagyobb zsidó-ortodox mozgalom a világon, aminek jó magam is büszke tagja vagyok.
Beszéljünk egy kicsit a számokról, a közösségről itt Magyarországon. Mekkora, hány tagot számlál, és mekkora a tágabb kör, hány vendégük van?
Ugye Magyarországon zsidóságról elsősorban Budapesten lehet beszélni. Budapesten él a zsidóságnak a 95%-a. Budapesten összesen van körülbelül 20 olyan zsinagóga, amelyik legalább heti egyszer működik. Ebből 12 tartozik az emikhez, és 8 vagy 9 a masihizhez. Ezen kívül vidéki városokban, ahol még van számottevő zsidó közösség, az elsőben Debrecen és Miskolc, itt van egy-egy zsinagógánk és rabbink, és azért kezdtem a zsinagógákkal a választ a kérdésre, mert az egész közösség szívét, a zsinagógában működő közösségi élet adja meg, és ezt mindig a zsinagógában szolgáló rabbi és rebecen, tehát a rabbi felesége és az ő családjuk köré épül, hiszen ezek mindig nagyon személyes közösségek, ahol a személyes kapcsolatok, a közösségi élmény az nagyon meghatározó. Ezekben a zsinagógákban nem csak ima és elmélyülés van, hanem tanulókörök, kulturális programok, női klubok, gyerekprogramok, és ezzel próbáljuk a közösség minden tagját bevonni a legszínesebb módon. Maga a közösség hány tagot számlál, ezt nehéz lenne megmondani. Van körülbelül szerintem egy olyan 5 és 10 ezer ember között, akik legalább mondjuk évente egy-két alkalommal ellátogatnak hozzánk, vagy akiknek a gyerekei a mi iskoláinkba járnak, vagy valamilyen módon részei a közösségnek. És ami talán különlegessége a közösségünknek, hogy valóban nagyon sok kulturális programunk is van. És ezekre...
Hát bocsánat, nézegettem egy kicsit, hogy itt aztán tényleg minden is van. Megasütés nőknek, színháztörténet és kvíz, memória tréning 50 pluszosoknak, nőknek önvédelmi tanfolyam, nagyon sok program a nőket szólítja meg, és nagyon sok olyan program van, ahova tényleg bevonnak a tágabb körből is érdeklődőket, kulturális programok, talk show-k, különböző szakmák más vallású képviselőivel, ön beszélgetett például Lackfi Jánossal is, tehát nagyon érdekes ez, és hát persze a tanítás része, ilyen bibliaóra-szerű programok is.
Igen, tehát a kultúra nagyon fontos része a közösségi létnek. Azt gondoljuk, hogy mivel a mai tagjai a közösségnek többnyire világi emberek, ezért az ő megszólításukra egy olyan nyelvet kell használnunk, amit ők is értenek. Tehát, hogyha csak tóra magyarázatok és csak bibliaórák lennének, akkor nagyon leszűkítenénk azoknak a körét, akik egyáltalán mernek eljönni a közösségbe. De hogyha kalácsütés van, Lackfi János beszélgetés van, színház elemzés van, és folytathatnám, akkor ott bővítjük ezt a kört, és tulajdonképpen ez egy küldetés is, hogy az emberek értsék, hogy egy vallási közösség, vagy a zsidó vallási közösség célja az általa nyújtott szolgáltatás, ha szabad ezt a kifejezést használnom, az nem csak az ima, hanem az élet minden területe. A vallás, a tóra, a judaizmus nem csak az embernek a spirituális részét kell, hogy kiszolgálja, hanem az életének minden területén kell, hogy legyen mondani valója, és kell, hogy legyen, amit tud adni a közösségnek. És ez egy másik oldalról is megerősíti a közösséget, mert olyan emberek is bevonódnak, nem csak a befogadó, hanem az adó oldalon is, akik mondjuk nem rabbik, vagy nem tudnak mondjuk egy tóraórát tartani, de tudnak főzőklubot vezetni. Tehát ez az egész közösségi életet, az egész közösségi létet egy ilyen pozitív spirálba tudja bevinni.
Mi a helyzet a fiatalokkal a katolikus egyházban, de hát a többi keresztény egyházban is vannak ugye családos közösségek, házas közösségek, és vannak ifi csoportok, klubok, és hát azért azt tapasztaljuk, hogy nem mindig egyszerű megszólítani a fiatalokat. Van, amikor sikerül, vannak nagyon élő, nagy ifjúsági közösségek, de van olyan hely, ahol kevésbé. Önöknél hogyan sikerül a fiatalokat bevonni?
Ez talán a legfontosabb kérdés minden közösség életében, mert az a korosztály, amelyik a leginkább meghatározza a közösségnek a jövőjét, az nyilvánvalóan a fiatalok, és ez az a kor, ez a tizenéves kor, amiben a legmeghatározóbb élményeket szerezzük. Tehát ha abban pozitív közösségi élményt szerezek, akkor valószínűleg az egész életemet meg fogja határozni, és akkor a kötődésem a közösséghez ebben a pár évben alakul ki. Ebben a tekintetben mi irtózatosan sokat próbálunk fektetni abba, hogy ezt a sokat megélt és sokat szenvedett és sok szorongással és félelemmel feltöltött közösséget, ezt próbáljuk meg újjáéleszteni, és ezt mindenképp a fiatalok oldaláról kell elkezdeni. Én is 10 éves voltam, amikor visszacsatlakoztam a közösséghez. Úgyhogy én itt két dolgot emelnék ki. Egyrészt az oktatást. Egy pár évvel ezelőtt alapítottuk meg a Maimonides gimnáziumot, ami most már óvoda és általános iskola is, itt Óbudán, aminek az volt a célja, hogy olyan családokat szólítsunk meg, akik nem akarnák egyházi vagy zsidó egyházi iskolába adni a gyerekeket, nem is azért adják ide, mert azt keresik, hanem annak ellenére adják ide. Tehát valami olyan színvonalas oktatást akarunk adni, ami bevonza ezeket az embereket annak ellenére, hogy nem kifejezetten vallásos iskolát kerestek. És itt a gyerekeknek és a családoknak megpróbáljuk megmutatni a vallási és közösségi élet szépségét, nem erőltetve vagy erőszakkal, hanem inkább a pozitív élmények révén. Ez egy nagyon nagy sikertörténet, tehát azt látjuk, hogy ez a mostanára már egy olyan 6 osztály érettségizett. Ezek a gyerekek és az ő szüleik, a családjaik, azok egy hatalmas lökést adtak a közösségnek. A másik pedig, hogy vannak informális ifjúsági programjaink, itt kiemelném a C-Teen-t, ami a rövidítése a Chabad Teen-nek. Ez egy amerikai szervezet, amelyiknek a két nagyon lelkes fiatal vezetője, egy rabbi házaspár, egy pár évvel ezelőtt elkezdték itthon is építeni ezt a ifjúsági közösséget, és most ott tartunk, hogy ennek szerintem egy olyan 300-400 tagja van. Van egy saját tévéműsoruk, a Neshama TV-n, ami a mi kábeltelevíziónk, illetve YouTube-on is elérhető tévénk, fantasztikus műsort csinálnak, és tanulókör van, táboraik vannak, tehát nagyon aktívan próbáljuk őket építő jelleggel, tehát ők is építsék bevonni.
Most ez a generáció már talán kevésbé ez az áldozat emlékű generáció. Mennyire menő vagy ciki zsidó fiatalnak lenni ma?
Ez egy nagyon jó kérdés, és nagyon fontos kérdés, mert mi kifejezetten pontosan erre tettük a hangsúlyt az elmúlt 20-30 évben, hogy minden inkább menő dolog legyen zsidónak lenni, és azt gondolom, hogy sok sikert értünk el ebben a tekintetben. Tehát ma valóban egy másik nemzedékről beszélünk, mint 20-30 évvel ezelőtt. Ezeknek a fiataloknak a dédszüleik voltak általában, vagy ükszüleik holokauszt túlélők, tehát ők már többnyire nem is ismernek személyesen túlélőket. A többségi társadalom is nagyon sokat változott, tehát ez az egész holokauszt trauma, meg az előző kommunista rendszernek a traumái most már nem annyira meghatározók, mint 30 évvel ezelőtt. És ez lehetőséget teremt arra, hogy egy kicsit leszakadjunk erről, és a sorstalan áldozat identitásból kilépjünk. És én azt látom, hogy a mai fiatalok számára, egyrészt a többségi társadalom, tehát a nem zsidó fiatalok számára is, az, hogy valaki zsidó, nem zsidó, ennek nincs így ilyen jelentőség, vagy tehát ez nem egy ilyen ciki dolog. Nem mindig, de általánosságban sokkal jobb a helyzet. Tehát például látom azt, hogy nekem is van egy TikTok csatornám, aminek van közel 25 ezer követője, vannak olyan videók, amit több százezren megnéznek, többnyire nem zsidó emberek, ahol tulajdonképpen bepillantást adok a zsidóságba, mondjuk, hogy a túró rudi kósere, vagy abba, hogy milyen egy a zsidó házasság, és a legváratlanabb helyekről jön vissza, hogy nézik ezeket, és hát mondjuk, ha elmegyek szombatonként sétálni a feleségem, gyakorlatilag mindig megállítanak fiatalok, hogy akarnak egy közös képet csinálni. Úgyhogy azt gondolom, hogy a többségi társadalomban is már teljesen más ennek az egésznek a felfogása.
Láttam az oldalukon, hogy mindig, ahol a zsinagógánál ki van téve, hogy ki a rabbi, ott van a rebece, ugye? Ott van rebecen, ott van a feleség, teljesen egy méretű fotóval, és nagyon szép modern fotók vannak. Hol van a feleségnek, a nőnek a helye ezekben a zsinagógai közösségekben?
Mivel a ortodox zsinagógákról beszélünk, a hagyományos zsidó ritusokban a rebece nem vezet imaszertartást, vagy tóraolvasást, viszont van sokkal fontosabb feladata, és ez tulajdonképpen, hogy ő a közösség szíve, tehát olyanok ezek a közösségek, mint egy család. Vannak egy családban is szerepek, és ahogy a zsidó családokban is mondjuk a férfi az, aki bizonyos ritusokat csinál, és ezeket az ilyen teátrálisabb dolgokat az rá van bízva, de közben mindenki tudja, hogy a ház tartó oszlopa és gerince az egy feleség, egy anya, aki nélkül ez az egész nem tudna valósággá válni, és a közösségben is így van, tehát ezek a rebecenek szervezik a gyerekprogramokat, tartanak női tanításokat, ők azok, akik gondoskodnak arról, hogy a közösségi alkalmakon legyen mit enni, inni, és hogy az színvonalas legyen, ők azok, akik a kulturális programokat szervezik, tehát a nőknek nagyon-nagyon nagy feladata van a közösségi életben, és persze abban is, hogy a nőknek van egy olyan sok tekintetben a férfiaknál jellemző erénye, hogy érzelmesebbek, érzékenyebbek, jobban tudnak kapcsolatot építeni és megtartani, és ezek mind-mind olyan skillek, amikre nagyon nagy szükség van egy valóban élő közösségnél, ahol embereket meg kell hallgatni, gondoskodni kell, kapcsolatokat kell építeni és fenntartani, meg hát arra is ügyelni kell, hogy a zsinagóga ne legyen mocskos, mint egy egyedülálló férfi hálószobában.
Hát akkor mindent a nő csinál, a férfi csak beszél, ugye? És learatja a sikereket a tanításért. Hát akkor ez nagyon nehéz feladat rebecénnek lenni.
Hát bizonyos szempontból nehezebb feladat, mint rabbinak lenni, de ez nyilván, mint egy családban is, vannak bizonyos általános szerepek, férfi meg női szerepek, de azért minden családban az egy egyedi dinamika, hogy egy férj és egy feleség között hogyan osztanak meg pontosan ezek a szerepek. Ez ugyanígy egy közösségben is változó, tehát van olyan rebecen, aki óriási programokat tart, és beszédeket mond, és van, aki inkább a háttérből szereti ezt csinálni. De az biztos, hogy a nők dolga sok tekintetben még terhesebb, mint a férfiak dolga. Ez nem csak egy közösség, hanem egy szűk családban is így van.
Két mondat a honlapról. Nagyon profi a honlap, megdöbbentő, hogy mennyire modern. Kicsit irigykedem is.
Sok munka van az emich.org honlapban. Egy közös munkáról van szó. Erre a kommunikációra és arra, hogy ne csak csináljunk, hanem láttassuk is azt, amit csinálunk, és az jusson is el az embereket. Erre nagyon sokat fektetünk.
Pénzt is? Erre érdemes pénzt költeni?
Nem csak pénzt, nagyon sok pénzt is, de hogy gondolatot meg szellemi inputot, illetve az emichnek itt a központjában vagyunk, az emich központjának van egy külön részlege, amelyik ugye 30 emberből áll, akik kifejezetten csak rendezvényszervezéssel és kommunikációval foglalkoznak, 3 vagy 4 grafikust alkalmazunk állandó jelleggel, és ezek azok az emberek, akik kialakítják és összehangolják a különböző programokat, azoknak a megjelenését és annak a megjelenésnek a küllemét, és a különböző zsinagógáknak a programjait. Tehát ebben nagyon sok munka van, hogy ez ilyen módon tudjon működni, és ilyen komoly elérései legyenek. Ugyanígy a zsidóprogramok.hu is egy nagyon komoly fejlesztés volt, ahol az összes program agregáltan ott van, lehet jegyet venni, tehát egy nagyon komoly fejlesztés, és ebben még sok-sok tartalék is van. Persze magát az informatikai fejlesztést azt kiadtuk egy külső cégnek, akik nagyon profi munkát végeztek, de a tartalom előállításában komoly része van ennek a csapatnak, különben személyesen nekem is, tehát vannak olyan elemei ennek a honlapnak, amit én nagyon fontosnak tartottam. Például van egy képtár az elmúlt 30 évről, időkapszula, ez én gondolatom volt, De ott van például az is, hogy nagyon fontosnak tartottam, hogy az egyház gazdálkodása az teljesen transzparens módon elérhető legyen, tehát az emich.org gazdálkodás fülön elérhető, hogy az emich miből gazdálkodik az elmúlt 20 évben, milyen támogatásokat kapott, azt mire költötte, mert azt gondolom, hogy a mai világban azt az emberek szeretik érteni, hogy akkor pontosan ez a része is legyen világos.
Akkor egy kicsit a hitre kanyarodva, hol van a kapcsolat a jó Istennel? Mennyire a szabályok a fontosak, és mennyire az élő kapcsolat? És az ugye ezt, tehát ez egy jó dolog, hogy a fiatalok jönnek az iskolába, meg a programokra, de hogy az Istennek a szeretetét is átadni, az mennyire fontos?
A zsidóságban Isten és az élet az nem válik így szét. Ennek mélyen filozófiai gyökerei vannak, és itt talán, bár itt két testvérvallásról beszélünk, a zsidóságról és a kereszténységről, de itt talán akkor apró különbségeket is föl lehetne fedezni. Már abban a tekintetben, hogy a zsidóság önmagában, mint vallási tanítás is nagyon határozottan az életre teszi a hangsúlyt, és nem a túlvilágra, olyannyira, hogy a Mózes 5 könyvében nem is szerepel a túlvilág. Nincs is benne, ez csak a későbbi profétáknál kerül elő. És ez az egész vallást és az egész közösségi létet átitatja, és valahogy ezt szerintem úgy kell érteni, vagy úgy kell egy külső szemlélővelhez közelhozni, hogy az olyasmi, hogy vannak rituálék, mondjuk egy családi életben is vannak rituálék, olyan emberek között is, akik között amúgy nagyon nagy a bizalom, férfeleség, gyerekek, szülők között, de mégis vannak rituálék, ez az egyik eleme a családi létnek, és aztán van az áhítat, vagy az a érzelem, amivel megtöltöm azokat a rituálékat. Most az egyik a másik nélkül, az csak egy fél láb. Tehát, hogyha vannak rituálék, de nincs mögötte átélés, akkor az kiüresedik egy idő után. De ugyanígy, hogyha csak átélés van, és nincs mibe beletölteni azt az átélést, nem tudsz hogyan testet adni neki, akkor nem tudod eléggé átadni. Tehát ezek egymásra oda visszahatnak. És mi valahogy úgy próbáljuk ezt átadni, hogy ezeket a rituálékat felkínáljuk, ezeket megpróbáljuk megmutatni, megértetni a fiatalokkal, azokkal, akik nem ebben nevelkedtek, és bizonyos rituálékra, bizonyos szokásokra ráéreznek, és akkor az, mint egy ilyen masinéria, ami előre viszi aztán az érzelmi és a hitbeli oldalt is. Tehát nem úgy kell ezt valahogy elképzelni, hogy akkor megpróbáljuk őket meggyőzni a hit igazáról, vagy az Isten hitről, és azon keresztül egyfajta elhatározásra vinni őket, hogy akkor most megtérjenek, hanem azt gondoljuk erről, hogy tulajdonképpen Isten és a mindenható az élet apró cselekedeteiben, apró nüanszaiban ott van, és hogyha ez az élet módba be tudjuk vezetni a vallásnak a gyönyörű rituáléjait, akkor azon keresztül ők óhatatlanul is egyszer csak meg fogják élni, van alkalmuk megélni az Istennel való kapcsolatot, és ezt látjuk is, hogy egy olyan közösségről beszélünk, ami egyfajta ilyen visszatérő közösség, tehát ki a maga szintjén eljut oda, hogy egyszer csak ráérez erre a kapcsolatra.
Kapcsolata keresztényekkel, és hát különösen a katolikusokkal. Most nem annyira formális dolgokra kérdeznék rá, mert van zsidó-keresztény tanács, vannak vallásközi párbeszédnek mindenféle fórumai, de a valódi életben ön ezt hogy éli meg?
Nagyon pozitívan. Tehát azt kell mondjam, hogy kiemeltem pozitívan, és pont azt, amiről ön beszél, a valódi kapcsolatot. Vannak részben olyan személyes kapcsolataim, amiket mindig nagyon tartalmasnak éreztem, intellektuálisan is. Úgy általában a keresztény egyházi vezetők között is vannak ilyenek, akikkel mindig nagyon jókat tudtam akár személyesen, akár nyilvánosan beszélgetni. Ilyen mondjuk katolikus oldalról a Bíboros úr, aki tényleg nagyon magas intellektuális nívót visz, és nagyon érdeklődő, nagyon nyitott. Gyakorlatilag nincs olyan esemény, olyan beszélgetés, olyan alkalom, amire, hogyha hívnánk, akkor ne jönne el. Tehát benne van egy személyes nyitottság is, de amúgy különben, ha vallási témákról, bibliai témákról beszélgetünk, filozófiai, jogi témákról, sokszor volt alkalom nyilvánosan is beszélgetni vele ilyenekről, azok számomra mindig nagyon tanulságosak voltak, de mondjuk ilyen a Várszegi Asztrik, vagy ilyen további nem feltétlenül katolikus egyházi vezetők részéről is jó páran vannak. És aztán vannak azok a kapcsolatok, amik nem ezeken a magas egyházi vezetői szinten vannak. Hogy mondjak egy példát, tehát a legmeglepőbb dolgok, hogy különböző biblia tanításaimat például tudom, hogy nagyon sok keresztény ember követi, és igazolja vissza, és szereti, mert a Bibliát ők is sajátjuknak érzik, és vagy most itt az Ószövetségre, vagy a számunkra nem Ó, hanem csak Szövetség, erre gondolok. Tehát például azokat a rövid videóimat, amik az éppen aktuális Tóra Biblia szakaszról szólnak, nagyon sokszor a legmeglepőbb helyeken hallom vissza, vagy kapom vissza, hogy ezeket követik és nézik.
Ön is táplálkozik visszafelé? Előfordul, hogy meghallgatja Mózes könyveinek magyarázatát keresztény oldalról?
Nem tipikus. Már abban az értem, hogy rendszeresen nézzem. Amikből szoktam táplálkozni, vagy amiről úgy érzem, hogy számomra is egyfajta intellektuális pluszt ad, azok a beszélgetések, amikor valamilyen ilyen egyházi fórumon beszélgetünk valamilyen témáról, mondjuk a jog és az erkölcs és a hit kapcsolatáról, vagy volt idő, amikor rendszeresen hívtak közösségbe, hogy ott valamilyen kiválasztott bibliai szakaszról beszélgessünk. Ezek mindig nagyon érdekesek és nagyon feltöltőek. Vagy hogy mondjak még egy példát, ami egészen fantasztikus, hogy van egy debreceni mélyen hívő keresztény, debreceni professzor, aki informatikával foglalkozik, és aki pár éve ezelőtt elkezdte nézni a Talmud tanításaimat, és most együtt dolgozunk azon, hogy a mesterséges intelligenciával kifejlesztünk egy olyan fordító programot, ami gyakorlatilag az egész Talmudot lefordítja, ami egy óriási nagy dolog lenne a magyar nyelvre. Tehát vannak ilyen együttműködések is. Úgyhogy nagyon pozitív a tapasztalatom, és azt látom, hogy ez egy olyan hiteles és őszinte közös pont, az isteni ige szeretete és annak a keresése, hogy a bibliai értékeket hogy lehet a mai világban megélni, amire építve szerintem a zsidóság és a kereszténység egy komoly emberi, erkölcsi, intellektuális tartást tud adni a mai magyar társadalomnak, és azt, amit gyakran politikusoktól lehet hallani az utóbbi években, hogy a zsidó-keresztény Európa, a zsidó-keresztény Magyarország, annak valódi tartalmat tudunk adni, és ez valóban a mi felelősségünk is, hogy ez így legyen.
Kedves hallgatóink, a Kerengőben Köves Lomóval, az Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség Magyar Zsidó Szövetség vezető rabbiával beszélgettünk. A zenei szerkesztő Bögös Henrietta volt. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Pozsgai Nóra. Yeah.